Helyünkön csend, elcsendesedve fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek, folytatva a megkezdett igeszakaszt, az apostolok cselekedeteiről írott könyv utolsó fejezetét, a 16. verstől egészen a rész végéig, és természetesen hozzáértendő az is, amit a gyermekeknek felolvastunk. Amikor megérkeztünk Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az őt őrző katonával. 3 nap múlva magához hívatta a zsidók ottani elöljáróit, amikor ezek összegyűltek, így szólt hozzájuk. Atyámfiai férfiak, bár semmit sem vétkeztem a nép ellen, vagy a ősi szokásaik ellen, Jeruzsálemből mégis foggyulattak engem a rómaiak kezébe. Miután ezek kihallgattak, szabadon akartak bocsátani, mert semmi halállal büntetendő vétket nem találtak bennem. Mivel azonban ez ellen tiltakoztak a zsidók, kénytelen voltam fellebbezni a császárhoz, de nem azért, mintha népem ellen akarnék vádaskodni. Emiatt kértem, hogy láthassalak titeket, és beszélhessek veletek, hiszen Izrael reménységért viselem ezt a láncot. Ők pedig ezt mondták erre, mi sem levelet nem kaptunk rólad Júdából, sem az atyafiak közül nem jött ide senki, és nem jelentett vagy mondott rólad semmi rosszat. Helyesnek tartjuk tehát, hogy tőled halljuk meg, hogyan gondolkozol. Mert erről az irányzatról tudjuk, hogy mindenfelé ellenzik. Kitűztek neki egy napot, és akkor sokan eljöttek hozzá szállására. Pál bizonyságot tett előttük az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról, Mózes törvénye és a próféták alapján. Egyesek hittek beszédének, mások meg nem hittek. Mivel nem értettek egyet egymással, szétoszlottak, és ekkor Pál ezt az igét mondta nekik. Helyesen szólt a Szentlélek, Ézsaiás próféta által atyáitokról, amikor ezt mondta. Menj el ehhez a néphez, és mondd meg, halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne lássátok meg. Mert megkövéredett a nép szíve, és fülükkel nehezen hallottak, és szemüket behunyták, hogy ne lássanak szemükkel, és ne halljanak fülükkel, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége, ők pedig meg is fogják azt hallani. Miután ezt mondta, a zsidók maguk között sokat vitatkozva eltávoztak. Ő pedig ott maradt 2 teljes esztendeig saját bérel szállásán, és fogadta mindazokat, akik felkeresték. Hirdette Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról, teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. Ez Isten igaz beszéde. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy te folyamatosan szóltál és tanítottál közöttünk arról, hogy a te országod, az Isten országa, hogyan van jelen közöttünk, hogyan működik, hogy történik, milyen nehézségekbe ütközik itt a Földön, és milyen erők, és milyen üdvösség, és milyen ígéretek a mieink, amikkel tudunk élni, és meg tudjuk látni, hogy te hogyan cselekszel közöttünk. Bocsáss meg mégis Istenünk, hogy a hétköznapokban annyira nehezen tudunk élni az Isten országának lehetőségeivel. Sőt, olyanok vagyunk, Urunk, akik nem is hallják, hogy a te lelked és a mi szívünk mit mond, hanem éljük a megszokott köreinket, megszokott taposómalmat, a gondokat és bajokat, és menekülünk, Urunk, sokszor, és a munkánkkal vagy a hobbinkkal akarjuk betölteni azt a szomjúságot, amit Te teremtesz a szívünkbe, és mindeközben azt hiszük, hogy élünk, és hogy életet találtunk. Pedig az élet nálad van, és az élet az Isten országában van, és mégis oly kevéssé értjük, hogy hogy működik az itt közöttünk. Bocsáss meg nekünk, Atyánk, és szólj most hozzánk, add, hogy tudjuk élni is azt, amit tanítasz, hiszen Te vagy Jézus, maga az élet, könyörülj rajtunk, Te lelkedet nem vond meg tőlünk, add nekünk a Te igédet és beszédedet. Amen. Istennek igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található az előbb felolvasott bibliai részben, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. részében, és újraolvasom most a 23. és a 31. verset. Pál bizonyságot tett előttük az Isten országáról, hirdette az Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal és minden akadályoztatás nélkül. Amen. Az örökkévaló tegye áldottá és gyümölcstermő igét, ami szívünkben, foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön befejezzük az apostolok cselekedeteiről írott könyv olvasását, de ez nem azt jelenti, hogy ez lesz az utolsó ige hirdetés, amit erről hallunk mostanában, hanem majd össze fogjuk foglalni azt a sok-sok tanítást és sok-sok üzenetet, amit ebből a könyvből kaptunk. Az előző fejezetben arról olvastunk, hogy Pál és utitársai hogyan szenvedtek hajótörést, és hogyan menekültek meg, és töltöttek 3 hónapot Málta szigetén, de ez a 3 hónap nem tétlen várakozás volt, hanem a sziget őslakosai, sőt még a római kolónia és annak vezetője, a helyi helytartó is találkozott Pállal, és megismerhette a Jézusról szóló örömhírt. Most pedig gyors fordulatot vesznek az események, hiszen teltek az évek Pálnak a fogságban, 2 évet töltött Cézáreában, a helyi római helytartónak a fogságában, 2 helytartó is volt abban az időben, tehát még egy helytartó váltást is megért ott Pál apostol. Aztán hajótérés után 3 hónapot töltöttek a szigeten, most pedig 3 nap és pár óra hossza, és eléri az úti célját. Tehát így fölgyorsulnak az események, és ilyen gyorsan jöttek el azok a várva várt fordulópontok, amik végül ahhoz vezettek, hogy Pál eléri a célját, amit már jó pár éve kitűzött maga elé. Hogyan kerültek keresztjének Rómába? Ugye tehetnénk föl a kérdést. Biztos, hogy sokan akkor lettek keresztjénni a rómaiak közül, amikor zarándokoltak Jeruzsálembe. Sok Rómában lakó zsidó elzarándokolt Jeruzsálembe. Pontosabban minden évben elzarándokolt nagy részük, és valószínű, hogy többen közülük jelen voltak az első pünköstkor, amikor Isten kitöltötte szent lelkét Jézus követőire, és Péter prédikációjának hatására 3000-en megtértek Jeruzsálemben. És nyilvánvaló, hogy csak egy részük maradt Jeruzsálembe, volt, aki csak átmenetig, egy pár hétig, hónapig, és aztán visszautazott Rómába. Hát voltak keresztjének már ekkor Rómában, amikor Pál odaért, hiszen maga a rómaiakhoz írt levelet is korábban írta, mint a mostani érkezése, vagy mostani itt léte alatt, hanem korábban írta, és kifejezte benne a vágyakozását, hogy alig várja már, találkozzon a római keresztjénekkel. Az első üzenete ennek a történetnek, az, amit ugye a gyermekeknek is hangsúlyoztunk, hogy a dolgok kifutása az életünkbe, a várva várt fordulatok és változások, azok néha sok időt vesznek igénybe az életünkbe. Bár mi mindvégig vagy türelmetlenek vagyunk, és siettetnénk a dolgokat, vagy éppen reménytelenül föladjuk a dolgokat, és nem hittel és reménnyel teljesen vágyakozunk, hanem megadóan, feladóan, vagy éppen cinikusan, gyűjtögetve magunkban a haragot és az indulatot, pedig még ha hosszú idők is telnek el, a várva várt fordulatok egészen rövid idő, egy pillanat alatt megtörténhetnek és végbe mehetnek. Ugye Pál apostol is ebben a hosszú időszakban megtapasztalta a rabláncokat, a fogvatartást, sok-sok kihallgatást, aztán még hajótörés szenvedett, próbák érték az életében, megmart egy vipera, nem halt bele, tengerből kellett kiúszniuk, zátonyok és roncsok között, és mégis mindvégig hitt és kitartott abban, hogy Isten üzenetei, Isten ígéretei be fognak teljesedni rajta, és így is történt az életében. Ez egy nagy üzenet a mi életünkre nézve is, hiszen a saját magunk problémáiban és nehézségeiben mi is sokszor hasonló időket, éveket élünk meg, vagy éppen hasonló érzések vannak bennünk, amíg el nem jön az, amire vártunk. És amikor bekövetkezett ez, hogy Pál odaért Rómába, arról olvasom, és itt már haladunk tovább az üzenetekben, hogy tanított és bizonyságot tett. És ebben az ő bizonyságtételeiben beszélt az Isten országáról, és nem úgy beszélt, hogy majd ott a mennyben fent mi lesz, hanem arról beszélt, hogy az Isten országa hogy van jelen, hogy történik, milyen valósága van az Isten országának itt a földi életünkben, jelen időben, itt és most. És tanított az Úr Jézus Krisztusról, és minden akadályt és korlátozást próbált megszüntetni az életében, ami ezt akadályozhatná. És még az ő házi őrizetét is átformálta egy tanító iskolává, egy fogadó helyé, ahol majdnem úgy, mint egy politikus, állandóan fogadó órát tartott, és várta, hogy jöjjenek hozzá, és bárki beszélhetett vele. Csodálatosan megvalósította azt a célt, amire Isten hívta, és leküzdötte a körülmények, adta akadályokat annak a célnak az érdekében. Tehát tanított és bizonyságot tett. Az első dolog, amiről tanított, az Isten országa. És ez azért fontos, testvérek, én azt gondolom, mind a három pont fontos egyébként az életünkben, hogy mit hiszünk az Isten országáról, kicsoda számunkra Jézus, és milyen mondani valója lehet erre a számunkra oly nehéz és érthetetlen földi életre nézve, és mik azok a körülményeink által adott akadályok, amiket mi úgy gondolunk, hogy ezek teljesen megrekesztik, megakasszák a mi életünket, amíg ott vannak, addig mi nem tudunk se fejlődni, se tovább lépni, se boldognak lenni, majd csak ha az elhárul. És Pál nem ezzel törődött, hogy ő most mindenáron kiszabaduljon, és érvényesítse minden kapcsolatát és pénzét, másképp akadálymentesítette az ő életét. és mégis tudott minden nehéz körülményétől, minden nehéz körülmény ellenére szabad lenni arra, ami számára a beteljesedést, ami számára a küldetést jelentette. Térjünk vissza az első fontos üzenetre ebből a háromból, az Isten országa. Valljuk meg, hogy Isten országának, Isten országa jelen valóságának működését a legnehezebb megértenünk itt a földi életben. Hát sokféle általánosítás, homályos képzet van bennünk, az általános vallásosságtól kezdve, hogy itt ezt a földi életet túl kell élnünk valahogy, mindeközben megadjuk Istennek, ami Istené, és ő mindeközben ne megverjen bennünket, hanem inkább megáldjon, és sikeresek legyünk, és egyfajta kultuszba merül ki ez a félelmektől, belső szorongástól vezetett gondolkodás. Van, aki úgy gondolja, hogy Isten országa igazából az nincs is jelen itt a Földön, hisz ez a Föld csak bajnak halma, nincs itt az embernek nyugalma, hajlamosak vagyunk ugye ebbe a pesszimizmusba merülni, amit egyik énekünk fogalmaz meg. Persze abban az énekben más jó és fontos üzenetek is vannak, de hajlamos vagyunk így érteni ezt, hogy majd az Isten országa az a mennyország lesz. Persze, ha erre gondolunk, sokaknak ez se vigasztaló, mert úgy gondoljuk, hogy na, mit fogunk ugyanott csinálni az örökké valóságban? Mitől lesz az vigasztalás számunkra a földi élet után, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez a minden, ez a földi 70 vagy 80 év, itt kell minden fontosnak megtörténnie, itt kell mindent elérnünk, mert ezen kívül nincs más lehetőségünk, egyszer élünk, szoktuk mondani. És még sorolhatnám, hogy miféle képzetek vannak bennünk az Isten országáról. Isten országáról Jézus pedig nagyon dinamikus valóságként beszél. Nem csak olyan értelemben, hogy az Isten országának evangéliuma, az örömhír, a minden embert kereső örömhír, ami először zsidóknak hirdetetett, aztán minden pogánynak, hogy mint a kovász, amely átjárja a tésztát, mindenhova eljusson a földön. Tehát nem csak ilyen értelemben dinamikus valóság, hogy elterjedjen az Isten ismerete, és az, hogy Jézus Krisztus által van üdvösségünk és bűneink bocsánata a földön, hanem itt egy valóságos országról beszél Jézus, aminek a háztartásának megvan a maga dinamikája. Tehát Isten országának itt a földön van egy háztartása. Ez egy olyan ország, ami sok mindenben hasonló, mint amit ma itt a földön országnak mondunk, ugye aminek van kormányzata, van költségvetése, van jogrendszere, van szokásai, hagyománya, és még sorolhatnánk, mi mindene van egy országnak, ugye sok mindenben hasonló, ugyanakkor teljesen más. Mert Jézus is azt mondta, hogy az én atyám országa nem ebből a világból való. A világban van, a világban kezd el megtörténni és kiteljesedni az Isten országa, de nem a világ gondolkodás rendszere és szabályai szerint, hanem az szerint, ahogy Jézus tanított bennünket élni. És erről kellene sokat gondolkodni, hogy akkor hogy is valósul meg az Isten országa személyesen a mi én életembe és a te életedbe, és aztán, mint egy közösség közöttünk, hogyan valósul meg, mindehhez Jézus milyen tanítást ad, és mi ennek az értelme, hiszen nem véletlen, hogy az igében az van, hogy miután bizonyságot tett, és tanított az Isten országáról, utána olvassuk, és tanított az Úr Jézus Krisztusról, Pál apostol. Hiszen az Isten országa az szerint működik, ahogy Jézus tanított bennünket élni. Ahogy Jézus tanított bennünket élni. És hogyha Ha komolyan vesszük akár csak ezt a beszámolót, mert ez egy pontos történelmi beszámoló, amit az apostolok cselekedetőre írott könyvben látunk, akkor sok mindent láthatunk, hogy teljesen másképp működnek sokszor a dolgok, mint ahogy a mi vallásos képzeteinkben gondoljuk az Isten országáról. Hiszen valóban néha úgy gondolkodunk az Isten országáról, mint ahogy a divatos szekták tévé prédikátorai tanítják, hogy ha te hiszel, akkor minimum meggazdagszol, semmi baj nem érhet, hosszú ideig élsz, békében, és stb. Stb. Hát ha csak Pál életét látjuk, akkor látjuk, hogy mennyi nehézségen ment át. Hát ezeket a vallásos képzeteinket átírja. Átírja a valóság, és átírja az élet, de nem azt jelenti, hogy neked örömtelen és reménytelenségben élt életet kell érni, és majd néha-néha rád cseppen a kegyelemnek és az örömnek egy-két rövid momentuma, mert nem ezt látjuk Pál életében, hogy olyan nehézségei között tanácstalan vagy boldogtalan lett volna. Mert azt látjuk, hogy Isten mégis Pál javára cselekedett. Isten jó. És az Isten jóságába, szeretetébe vetett bizalom, az jelen volt az életében. És jelen kell, hogy legyen a mi életünkben is, ahogy az egyik zsoltáros mondja, azokban gyönyörködik az Úr, akik az ő szeretetében bíznak. Az ő szeretetében és jóságában. Ezzel kezdődik az Isten országa. Ez az Isten országának első szabálya és pontja. Bármiben is vagy, az Isten jóságába és szeretetébe való hited az erős legyen. És ha nem erős, nem baj. Akkor kérd, hogy építse meg Isten a hitedet ehhez. Ne ehhez, a vallásos képzetekhez építse meg a hitedet, hanem a valósághoz, ami ebben a könnyes, néha vért izzadó földi valóságban valósul meg. Ehhez építse meg a hitedet, hogy Isten jó, javadra cselekszik, és bízzál mindvégig az ő szeretetében és jóságában. Ahogy utaltam is rá, a rómaiakhoz írt levél 10 évvel korábban keletkezett, mint ahogy Pál apostol Rómába ért. És mindvégig dialógusban, párbeszédben volt a római keresztjénekkel, akik között ugye sok zsidó is volt, és ugye ők sokat küszködtek azzal, hogy most akkor a Jézus hogyan is illik be ebbe a képbe, ami az akkori kikristályosodott, hagyományos, szép, kerek, egész zsidó hitüket jelentette. 10 év. És még mindig voltak vitás kérdések, és még mindig voltak olyan pontok, amire nem jutottak dűlőre. Hát ezzel végződik a történet, ugye, hogy nagy forgatag lett, mert mindenki zúgolódva ott hagyta végül Pált, és vitatkoztak tovább a meg nem értett dolgokon. De mégis, ebben a krízisben, mégis Isten országa terjedt tovább, mégis voltak, akik hittek, mert nem csak arról írt az ige, hogy vitatkoztak, meg elmentek, meg voltak egyesek, akik nem hittek, hanem az is benne volt, hogy volt, akik hittek. Hittek Jézusban, hittek Pál szavának, visszamentek hozzá, és folytatták az utat, amire Jézus elhívta őket. Ugye mi volt Pálnak a munkamódszere mindeközben, mit tanított az Úr Jézusról? Az, hogy az ószövetségi proféciák, és nem csak a proféciák, hanem a Zsoltárok könyve is például, hogy más ószövetségi igék alapján bizonyította, hogy Jézusban teljesedtek be Isten ígéretei. Tehát Isten ígéretei a Isten népének a forduló pontjáról, a messiás eljöveteléről, az új korszakról, az új szövetségről, amit Isten köt az ő népével, hogy a törvény a szívbe lesz írva, és nem leszünk hiány Isten ismeretének. Az Jézusban teljesedik be. És Testvér, neked is Jézusra van szükséged. És neked is ez nagyon fontos kérdés, hogy kicsoda neked Jézus. Ez volt az első pont, hogy mit hiszel Isten országáról, és kicsoda neked Jézus. Ez már majdnem 10 éve, hogy történt, más idő és más szolgálati hely, fiatal segédlelkész került oda, és bár én nem voltam neki a lelki vezetője, mert én meg beosztott lelkész voltam, tehát igazából barátkoztunk az elejétől fogva egyenrangú társként, és amit én mondtam neki, azt sose kioktatásból mondtam. Mindig mesélte nekem, hogy éppen miről olvas, és sorolt nekem divatos mai írókat, és nagyon jó üzenettel bíró könyveket, meg tanítókat, és mondtam neki, hogy oké, ez minden szép, és még ugye az ezoteriával is kacérkodott, hogy hát azért mennyi minden van abban, azért nagy bölcsesség van, és mondtam neki, hogy oké, nagyon sok szépet lehet összeolvasni, és bölcsességet az irodalomból, és sok minden másból, és ez nem helytelen, ha az ember ezzel él, mert sok minden előnye van ennek, megismeri, hogy a világ hogy gondolkodik, és mi van a világban, saját maga gondolataira is ráeszmél, úgyhogy nagyon fontos például irodalmat olvasni. De azt mondta neki, hogy figyelj, most kezdted a szolgálatodat, pár hónapja igazából, biztos vagy benne, hogy te eléggé ismered azt, hogy mit jelent az Isten országa, meg eléggé ismered azt, amit Jézus tanított. Most, ha te benned ekkora krízis van, ennyi mindent összeolvasol a szomjúságodban, akkor miért nem mélyíted el az ismeretedet az Isten országáról, meg Jézusról? Mert erre van elsősorban szükségem, nekem is, mondtam neki, meg neked is. És mindannyiunknak, testvérem. Mi az Isten országa? Hogyan működik annak háztartása közöttünk? És kicsoda Jézus? Pál ezt tette. És azt gondolom, hogy ebben kell nekünk is gyakorolnunk magunkat. Érdekes Pálnak a további sorsa is, bár ahhoz képest, hogy milyen akkurátus beszámoló ez az apostolok cselekedeteiről írott könyv, ahhoz képest kicsit kurtán, furcsán záródik le. Tehát semmit nem tudunk a további dolgokról, csak annyi, hogy továbbra is folyt az átalakulásnak ez a forrongó időszaka, zsidók és keresztények közti vita, a rómaiaknak a üldözése, akik féltették a birodalom stabilitását a keresztényektől, a zsidókat is egy időre az egyik császár kitiltotta Rómából, de mire Pál odaél, már visszaköltözhettek Rómába. Pál is ott volt házi őrizetben, hivatalból, de magának fizette a albérletet, ez is egy érdekes helyzet. Tehát így lezáródik. Annyit azért tudunk, testvérek, hogy Pált végül 2 év után, tehát Rómába is újabb 2 évet töltött fogságba elengedték. Egyesek azt feltételezik, hogy azért, mert 2 év után elévült az ügy, vagy mert nem látszott lehetőség arra, hogy a császár elé kerüljön, és ebből feltételezik, hogy Pál elment egy úgynevezett negyedik missziói útra, amit onnan feltételezhetünk, hogy sok-sok levelében, amit Rómából írt, utal rá, hogy hova szeretne még elmenni és eljutni, és amikor elengedték őt a fogságból, akkor biztos sok helyet meglátogatott még. Nem tudjuk, hogy mi történt, egy biztos, hogy később újra börtönbe kerül Rómában, és az utolsó levél, amit Rómából ír, a Timóteushoz írt második levél. Igen, az is egy gyöngyszeme annak, hogy az Isten országának hogy kéne működjön közöttünk. Egészen gyakorlati tanítások nézve házastársakra, presbiterekre, lelki vezetőkre, fiatal hívőkre, idős hívőkre lebontva, hogy az Isten országa hogy működik. Ezt is érdemes elolvasni. És aztán a hagyomány szerint úgy, mint Péter, aki a római gyülekezet vezetője lett, ugyanúgy, mint Péter, ő is mártír halált hal Rómában. Káoszos időkről olvasunk, és valljuk be őszintén, hogy hát vannak káoszos idők a mi életünkben is, mert nem csak a személyes életünkben, hanem akár a saját népünk életében, akár a mostani válságos, meg nem is tudom, hogy nevezzem, milyen időknek, ahol nem tudom, milyen színvonalon folynak a dolgok, nem mondok rá inkább jelzőt, de nem ez a lényeges, hanem sokkal inkább a saját életünk. Mégis ebben a káoszos időkben Isten munkáját, az ő szent lelke tartotta egyben. Úgy, ahogy az elmúlt héten az volt az egyik fontos üzenet, hogy a szent lélek tartja bennünk a lelket. A szent lélek az, ami miatt ki tudunk tartani a hitben. Tudjuk kérni, hogy Isten építse meg a hitünket ahhoz, ahogy Isten országa működjön a saját és családi életünkben is. Itt, ezekben a nagyobb folyamatokban, az Isten országának a terjedésében, az egyház felemelkedésében is Isten szent lelke tartotta egyben a dolgokat. És hidd el, hogy bármilyen nehézségben is vagy, a te életedben is Isten egybe tartja a dolgokat. Nincs végletesen szétcsúszva az életed, vagy reménytelenül megváltozhatatlan helyzetben. Ezt ne hidd el, mert ez egy hazugság. És ez biztos. Hanem Isten tartja a kezében. És te mindehhez hozzájárulhatsz azzal, hogy imádkozol, elmondod neki a céljaidat és fájdalmaidat. Kér szent lelket is, hogy megépítse ehhez a te hitedet, hogy túljuss, és a megváltozhatatlannak látszó helyzetekben is meglásd Isten győzelmét, azért a győztes Krisztusét, akit hívtunk most ebben az énekben is, amit énekeltünk a prédikáció előtt. És mindeközben vár türelemmel, mert Isten ígéretei be fognak teljesedni, és érdemes ilyen gyermeki módon, ahogy a gyermekeknek is mondtuk, hittel és Isten szeretetében bízva várni. Mert az Isten országa jelen van, és történik. És az Isten országának jogai, erői, lehetőségei, az Isten országában győztes Jézus a tiéd, és munkálkodik benned és közötted. Akarsz az Isten országában élni? Akarjunk, testvérek, úgy legyen. Amen. Mielőtt imádkoznánk, hadd olvassak egy idézetet gondolatébresztőnek, elcsendesítőnek a Mennyei lovagregény című könyvben, amit el akartam olvasni, csak kimaradt. Hallgassuk meg ezt a rövid idézetet. Láthatjuk hát, hogy aki a szívét veszíti el, az vele együtt minden más is elveszít. Pedig pontosan ezzel lehetne legtalálóban leírni a mai ember állapotát. Ezt a szíve veszettséget pedig nem csak a töménytelen depresszió, tévejgés, függőség és fájdalom okozza. Bár Isten a megmondhatója, sokszor mennyire elég ezek közül önmagában is bármelyik, csak egy is, hogy a legjobbakat is végső elkeseredésbe taszítsa. A háttérben főként a hajsza és a rohanás húzódik meg, a kétségbe esett harc, amelynek során többnyire csak az élet túlélése a cél, és hogy szívünkben kimondhatatlanul nyugtalanok, végtelenül kimerültek és sérülékenyek vagyunk. Valójában mindaz a kényszer, ami a modern ember életét olyan hajszoltá teszi, nem csak a szívben lakozó életet támadta meg, de szétszaggatta magát a szívet is. A titkok és csodák ama lehetőségét, ama lelőhelyét, melyet gyermekként még jól ismertünk. Ez az egyik ország, testvérek, a hajsza, a rohanás, a túlélésért vívott harc országa, A másik ország pedig Isten országa Jézus által. Válasszuk ezt az országot, imádkozzunk. Urunk Istenünk, megvalljuk előtted, hogy fellelkesedve, sokszor mindent olyan hittel és olyan lelkesedéssel fogadunk, és azt hiszik, hogy értjük. De oly sok minden van, amit még nem tudunk. Egyet biztosan tudunk, hogy nem akarunk élni a depresszió, a hajsza, a kimerültségnek az országában, hanem a Te országodban akarunk élni. Ismertesd meg velünk továbbra is a Te jelenlévő és történő országodnak háztartását és működését, hogy ne tévelyegve, álmodozva, vagy hazugságokban, vallásos gondolatokban bízva képzelegjünk arról, hogy hogy is vannak itt a dolgok, hanem hadd láthassuk meg, hogy Te hogy vezetsz át az életen. Hadd láthassuk meg, hogyan történik a Te országod, hogy mik azok az erők, ígéretek és jogok, amik a mieink, amikkel élhetünk. Urunk, ez kell a Te ajándékaid, a Te lelked, a Te ismereted, a Te igéd által. Adj meg nekünk mindazt, ami ehhez kell. És Urunk, vegyél el mindent, ami gátol ebben bennünket, ami visszaránt bennünket, hogy újra a hajsza és a végső kimerültség országában éljünk. Urunk, könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket, könyörülj gyászolóinkon, könyörülj betegeinken, könyörülj a tanástalanokon, könyörülj azokon, akiknek nincs munkájuk már régóta, könyörülj azokon, akik nem látják a fényt a sötétségben, hogy meglássák a Te országodat és a Te általa nyújtott segítséget, Jézus. Urunk, formáld a mi életünket. Urunk, köszönjük azt, hogy rád van szükségünk a tőled jövő ajándékokra. Hallgass meg bennünket, könyörülj rajtunk, Atyánk, Jézusért kérünk. Amen. Mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Most pedig vegyük Isten áldását. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten színe előtt, és ő be fogja tölteni minden szükségeteket az ő kegyelmének gazdagsága szerint, az Úr Jézus Krisztusban. Amen.